A megkoronázott Erasmus című műsort halljátok, ahol megtudhattok mindent, amit az Erasmusról tudni érdemes.
Köszöntjük az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, ez itt a megkoronázott Erasmus első epizódja. Én Mező Dóri vagyok.
Én pedig Radóci Mirtil, kommunikáció és médiatudomány szakos másodéves hallgatók vagyunk. Dóri, miről is fog szólni ez az egész podcast?
Ugye szeretnénk, hogy a hallgatók, vagy igazából bárki más, aki érdeklődik a téma iránt, jobban belelátna, hogyan is működik az Erasmus, maga a pályázata, a kintlét külföldön, valamint, hogy mivel jár Erasmuson lenni ugye járvány időszak alatt. Éppen ezért a podcast sorozatunkat 4 részre terveztük. Az első epizódban Horváth Kata hallgatóval fogunk beszélgetni, ő még a koronavírus előtt volt Erasmuson, ezért egy nagyon érdekes kontrasztot fog véleményünk szerint adni. Ahhoz képest, akik a későbbi epizódokban most vannak Erasmuson koronavírus alatt, miket tudott csinálni, hova tudott elmenni. A második epizód ahogy most így elővezettem, két most Erasmusos hallgatóval fogunk beszélgetni, az egyik Bajmóczi Vivi, aki pont a koronavírus első hullámjában volt Erasmuson, valamint a mostani harmadik hullámban is van. Ezért nagyon érdekes dolgokat tud mesélni, hogy mi a különbség ahhoz képest, amikor tényleg betört a világjárvány, és most így a harmadik hullámban már azért sokkal több az enyhítés, meg kevesebb a korlátozás. Valamint itt lesz velünk Mucsi Blanka is, aki pedig a második hullámban volt kint Erasmuson Görögországban. Ezután a harmadik epizódunkban a pályázásra szeretnénk jobban rátérni, mivel hogy ugye most minden online térbe került. Ehhez először Tóth Regina hallgatót kérdezzük meg, aki diák szemmel elmondja, hogyan pályázott, valamint segít nektek is akár, akik éppen most fognak pályázni, vagy terveznek a jövőben, hogy ő hogyan csinálta meg a tanulmányi tervét, motivációs levelét, valamint az önéletrajzát. Később becsatlakozik hozzánk Kövesdi Veronika koordinátor, aki pedig szakmai szempontból fogja végigvezetni ugyanezt a témát. Legvégül az utolsó epizódunkba egy nagy pro-kontra összevetést szeretnénk csinálni, arról, hogy igazából érdemes Erasmusra pályázni, járványidő alatt. Ehhez beszélgetni fogunk Mező Ferenc pszichológussal, akivel végigjárjuk, hogy egyesek miért nem pályáznak, azt is, hogy hogyan kaphat el minket a honvágy külföldön, milyen kultúrhatások érhetnek, valamint milyen Erasmus után hazatérni. Ezen kívül kimegyünk az utcára, és megkérdezünk titeket, hallgatókat, hogy ti vajon mennétek Erasmusra, és hogy mit gondoltok a döntésedbe bármit is befolyásolja a koronavírus. De hogy ennyit mondtam, hogy Erasmus, Mirtil, te voltál már Erasmuson?
Nem voltam, és nem is tervezek menni. Tekintve, hogy az első évemben még nem mertem pályázni, gondoltam, itthon kipróbálom, milyen az egyetem. A második évemre pedig teljesen bejött a Covid, így végig otthon voltam. A harmadik évre pedig meg már nem tervezek, mert nem szeretnék kicsúszni a fél éveimből.
Mesterképzésen szeretnél menni?
Még az sem biztos, hogy megyek mesterképzésre, szóval majd a jövő, ahogy hozza. Dóri, de te nemrég jöttél vissza Görögországból. Kérlek, meséld el, hogy miért pályáztál, és milyen volt odakint.
Én már igazából, mielőtt egyetemre mentem, már azért eldöntöttem, hogy én mindenképp szeretnék Erasmusra menni, és ebbe a döntésem megerősítésébe segített, hogy pont a mai vendégünk volt az én mentorom gólyatáboron, és ő mesélt róla, hogy ő pont előző évben volt Görögországban, és milyen jó volt, és akkor eldöntöttem, hogy igen, ez egy jó döntés. Az alapján, amit ő mesélt, úgy vettem fel a kreditjeimet, utána ugye később ne csúszak a fél évjeimben. És hát, hogy milyen volt kint lenni Görögországban, ez valami fantasztikus. Lehet, hogy koronavírus volt, de minden nap volt a programjaink, amiket magunknak megcsináltunk, meg azért ez egy igazi életérzés, hogy egész télen a tengerbe fürödjünk. De erről bővebben nem szeretnék beszélni, mert ahogy már mondtam, második epizódban Mucsi Blanka, ő részletesebben fog nekünk mesélni arról, hogy milyen is a megkoronázott Görögország.
Térjünk is rá az első epizódunk fő témájára, ami nem más, mint hogy milyen volt Erasmuson lenni még a pandémia előtt. Itt van velünk Horváth Kata.
Sziasztok!
Milyen képzésre, szakra jársz?
Jelenleg az ELTE média mesterképzésén vagyok első éves.
Mikor voltál kint Erasmuson, és pontosan hova mentél ki?
Én 19. szeptemberében mentem ki Görögországba, Athénba, és ezt mindenkinek mondhatom, hogy egy nagyon jó döntés volt.
Vannak, aki ugye pont most koronavírus alatt próbálták, vagy fogja kipróbálni először az Erasmust. Az ő kedvükért meséld el kérlek, hogy milyen volt neked az Erasmusod koronavírus előtt, miket csináltál, hova tudtál utazni?
Jaj, mennyi időtök van. Szóval, ugye az Erasmus a korona előtt, meg után pont ugyanannyiba különbözik, mint az itthoni életünk. Tehát, hogy én nem tudom, hogy vírus alatt milyen lehetett, de az, amiket én átéltem, azokat nem biztos, hogy át lehetett élni. Első héttől kezdve folyamatosan programokat szerveztek nekünk az egyetemen, tehát a közös köszöntés, volt grillparty az egyetemen, és akkor különböző Erasmusos bulik és kirándulások, meglátogattunk szigeteket, tehát, hogy az egyetem bérelt 3 nagy ilyen buszt, és akkor azzal elvitte az Erasmusosokat kirándulni egy szigetre. És ez csodálatos volt. Én nem tudom, hogy a vírus alatt tudnak-e ilyet csinálni, de úgy gondolom, hogy ez annyira nem víruskompatibilis. Ez egy lusta döntés volt, hogy Athént választottam, tehát ez egy megérdemelt nyaralás volt, én azt mondom. Volt 4 darab órám, amikbe azért nem kellett beleszakadnom. Szóval én minden délután a tengerparton töltöttem. Egészen december 20-an nem tudom, mi volt az utolsó, amikor fürödtem a tengerbe, de akkor már nagyon hideg volt, de decemberig minden nap kimentem. Olyan barna voltam, mint még soha. És rengeteget kirándultam. Tehát, hogy az Erasmus, hogyha egy ilyen olcsó országba mész, mint amiben én mentem, tehát ha nem ide a skandinávokat meglátogatni, vagy a finn testvéreinket, akkor nagyon költséghatékony. Tehát én Görögországba rengeteget nyaraltam, és mindent kihoztam az Erasmus ösztöndíjból. De tényleg, tehát minden hétvégén ott az Athén környéki szigeteket végiglátogattam, illetve találtam egy ilyen turista oldalt, ami nem a külföldieknek, hanem a görögöknek volt. Nem nagyon beszéltek angolul, de ez engem nem zavart. Őket meg az nem zavart, hogy én nem értem a görögöt. Minden esetre nagyon olcsón, tehát ilyen 10 euróért elvittek különböző városokba. És akkor én barlangi tavat néztem meg, megnéztem egy sípáját, végig kirándultam ott a Peloponészoszi félszigeten az összes létező várost, ami volt. Tehát nekem minden kedden volt egy borzasztó unalmas órám, bocsi, professzor, Nikó, nem tudom kicsoda, és minden kedden azon az órán megterveztem, hogy hova megyek péntek délután nyaralni. És pénteken felszálltam egy távolsági buszra, vagy egy vonatra, ott eltöltöttem a hétvégét barátokkal. Először egyedül, mert akkor még nem voltak ilyen csapatok, akikkel mentem, aztán megismerkedtem jó sok embert, és akkor ilyen 10 fős kirándulásokat szerveztünk, meg nem tudom, koncertre jártunk, megnéztem a Frozen-t a jégen. Ez egy korcsolya bemutató volt, Disney-s. Disney ruhába táncoltak. Nem vagyok rá büszke, de nagyon jó volt. Mindegy, azt a barátnőm választotta, nem én. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó volt, és szerintem sokkal, megint ilyen hülyén fogalmazok, mert nem tudom, hogy most milyen az Erasmus, de hogy nagyon könnyű volt barátokat szerezni. Tehát, hogy bementünk az egyetemre, és beszélgettünk. És akkor az egyetem mellett volt egy könyvtár, nem kocsma, könyvtár, és ott oda be tudtunk ülni, és ott tudtuk folytatni ezt a beszélgetést. Minden héten mentünk valahova együtt kirándulni, sétálni a tengerpartra, stb. És nekem egy borzasztó nagy élmény volt.
Volt bármilyen nehézséget, gondolok itt szállásfoglalásra, tömegközlekedésre, stb.
A papírmunka, az borzasztó volt, mert hát a görögöknél hasonló szinten áll a bürokrácia, mint nálunk, csak ők egy ilyen kellemes mediterrán, jaj, hát majd meg lesz hozzáállással kezelik az egészet, ami annyira nem barátságos, amikor a 6. kampusz mond is e-mailt kapott, hogy egy hete lejárt a határidő, mi lenne, hogyha most már elküldeni az aláírt lepecsételt szerződést 6 példányba. Én pedig megírom nekik, hogy hát igen, az valóban nagyon jó lenne, ha el tudnám küldeni ezt a szerződést, de hát nem. Amikor hazajöttem, én a vírus, tehát a magyarországi betörés előtt egy 2 héttel költöztem haza végleg, és az Erasmusomat májusba tudtam lezárni. Tehát, hogy áprilisba hazamentek az egyetemről, a görög egyetemről a dolgozók, és nekem semmilyen papírt nem írtak alá. Szóval én hetente írtam a Campus Mundinak, hogy még nem fogom küldeni a papírt, mert nincsenek benne a görög egyetemen az emberek, csak az én papírjaim, és senki nem írja alá a következő 10 évben szerintem. Ami még nehézség volt, hát a szálláskeresés az nem, de egy kicsit megijedtem azért, mert egy ilyen Facebook csoportba találtam a szállást, ahol voltam, és egy ilyen nagyon-nagyon kedves csávó volt, aki kiadta azt a lakást Erasmusosoknak. És ilyen ijesztően kedves volt. És én, aki előtte nem jártam Görögországba, én nem tudtam, hogy ő nem ijesztően kedves, meg nem a vesémet akarja eladni, hanem ő görög. Tehát a görögök ilyen kedvesek. És ez nekem nagyon cringe volt, hogy de miért ilyen kedves? Tehát, hogy nyugodtan késhetsz ő a fizetéssel, ő tudja, hogy diákok vagyunk, na a pénz nem is lényeg, a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, majd ő kijön elém a reptérre, és akkor nem kell a bőröndöt vinnem, és akkor nem, ha meglátogat a családom, akkor persze alhatnak ott nálam, hogyha legközelebb ki akarok jönni Görögországba valaha, akkor csak hívjam őt, és akkor visszamehetek, és azért ez ijesztő volt az elején. Aztán megismertem Janniszt, akit ezt a szobát kivettem, és ő egy iszonyatosan görög csávó. Tehát, hogy ő végtelenül kedves, és azért kedves, mert nekik Poszeidon ezt tanította, hogy a vendégekkel kedvesnek kell lenni. És az összes görög ilyen. Ami először mondom ijesztő, de amúgy, ha hozzászokik az ember, hogy igazából csak mindenki jó szívű, és jó szándékú, és kedves, akkor utána könnyű hozzászokni. Tömegközlekedés is más, mint nálunk, mert én nem nagyon szeretem itt a budapesti tömegközlekedésnek a kultúráját, vagy a kultúra nélküliségét, tehát, hogy itt azért van tolakodás, nem mindenki adja át a helyét. Ha átadja a helyét, akkor nagyon agresszívak az öreg nénik a banyatankjaikkal, tehát, hogy megvannak a maga problémái. A görögöknél nincs ilyen probléma, mert ott az éhezők viadala megy a tömegközlekedésen, tehát, hogy mindenki tolakszik, sosincs hely. Szóval, ha egy idős embernek át akartam adni a helyemet, akkor ilyetten nézett rám, hogy mit akarok. Mert én megmondtam, hogy hát figyelj, tehát, hogy van köztünk vagy 60 év, ülj le nyugodtan, hogy nézett rám, hogy te bolond vagy? Mert náluk ez nincs benne, tehát az a tulakodás, és mikor hazajöttem, akkor ugye bennem maradt ez a megszokás, hogy itt életben kell maradni. És nagyon csúnyán néztek rám az első pár hétben, mire visszaszoktam, hogy itt egyébként ezért nem kell lögdösődni, meg fölérek én, meg átengedem a helyemet a néniknek, illetve, hogy nem fognak kizsebelni, hogyha a zsebemben marad a telefonom, meg ilyenek. Igen, a zsebtolvajok egy nagy probléma volt.
Nem volt problémád a metrósztrájkokkal? Ugye Görögországban ez elég gyakori.
Ők nagyon szeretnek sztrájkolni, ez igaz. Nagyon viccesek. Olyan nagyon szerettem a sztrájkokat. Mindig kimentem a tüntetésekre fényképezni, mert itthon is volt egy újságírás órám, és akkor ilyen tudósításokat írtam rá beadandóknak, tehát én nagyon élveztem. A metrósztrájkokkal nekem az volt a problémám, hogy görögül mondták be, hogy lesz sztrájk, és én sose tudtam, és mindig lementem, és így meglepetten konstatáltam, hogy aha, szóval akkor ma nincs metró, jó, nem baj. Én nagyon sokat sétáltam ott, tehát hogy egyrészt gyönyörű szép a felszíne Athénnak, tehát hatalmas erkélyek vannak, minden zöld, mert ugye az erkélyekről így folyik le a sok fa, meg a gyönyörű szép zöld, sokkal szebb, mint Budapest, és tele van fával, zöld fával. Amikor ott voltam januárban, meg decemberben, akkor érett a narancs, és minden utca tele van narancsfákkal. Gyönyörű szép volt ott sétálni, tehát én amikor lehetett, akkor sétáltam. És mivel volt az a négy kedves kis órám, ezért nagyon ráértem, és mindig volt időm felkelni egy órával előbb, és akkor nem metrózni, ahol kizsebelnek, meg tulakodnak, meg éhezők viadala, hanem szépen elbattyogtam az egyetemig. Én kb. Egy fél órára laktam gyalog az egyetemről, gyönyörű szép útvonal volt, tehát hogy egy gettóba laktam, tehát onnan azért ki kellett valahogy kecmeregni, de utána ott volt a Nemzeti Kert, meg a Parlament, átsétáltam ott a plákár részen az Akropolis alatt, az nagyon szép volt.
Ugye mondtad, hogy az egyetem a szervezet ilyen grillezés meg hasonlókat. Beszélni egy kicsit bővebben, hogy milyen Erasmus programokon vettél részt. Szóval ugye mostanában, akik most mennek neki koronavírus alatt, ők csak ilyen online programokon tudnak részt venni, például online filmnézés, meg online beszélgetés, de ez ugye nem ugyanaz, mint az Erasmus programokon részt venni.
Én ezt javaslom mindenkinek, aki majd megy Erasmusra, hogy Ándában több egyetem van egy városban, és az összes egyetemnek az ISN Erasmus Student Network oldalát be kell követni Facebookon, mert oda kiteszik a programokat, és minden egyetemnek külön voltak kirándulásai, meg karaoke night, meg bowling este, meg kocsmatúra, meg kvízeste, meg városi verseny, meg ilyenek, és én az összeset bekövettem, és mindig volt egy ilyen, egy baráti beszélgetésünk azokkal, akikkel így jóba lettem, és mindig megbeszéltük, hogy akkor most a múzeum túrára megyünk, vagy a karaoke-ra, szóval ott bekövettem ezeket a Facebook oldalakat, és ott válogattam, hogy hova megyek el, és minden héten volt legalább egy rendezvény, illetve minden egyetemnek volt egy nagy, több napos, ilyen buszos kirándulásra. És akkor el lehetett menni Lefkada, ez egy gyönyörű szép szigetrész volt, én a meteóráknál is jártam, az meseszép volt, illetve több szigetre szerveztek ilyen túrákat. És akkor egyrészt borzasztó olcsó volt, mert az Erasmus Student Network állta egy részét, tehát hogy ők betámogattak minket, másrészt meg sokkal jobb kirándulás volt úgy, hogy 300 Erasmusossal együtt mentünk, és akkor egy szállodát elfoglaltunk, és ott voltak mindenféle partik, tehát nagyon-nagyon jó volt ilyen közösségépítésben.
Gyors váltás. Ugye mondtad, hogy 4 órád volt az egyetemen, de mesélsz egy picit róluk, hogy ezek milyen órák voltak, itthon elfogadták-e őket?
Én úgy mentem ki Erasmusra, hogy 3. éves voltam, és 2 kivételével minden kötelező tárgyat teljesítettem. Tehát én szabad kreditbe fogadtattam el tárgyakat. ami azért volt könnyebb, mert ugye itt bizonyos százalékig egyeznie kell a silabusznak. Tekintve, hogy ezek a silabuszok azért egy picit eltérőek, tehát hogy ha média elméletet tanulsz, akkor a kötelező olvasmánylista minimum el fog térni, és ezért nehéz egyeztetni. Az ilyen szabadon választható kurzusoknál meg könnyű volt olyat találni, amire rá tudtam fogni. Tehát, hogy nekem könnyű volt az elfogadtatás. A média tanszéken amúgy is könnyebben kezelik ezt, mert tudják, hogy ezek a szabadon választható tárgyak nagyon szakmaspecifikusak, tehát, hogy nagyon eltérőek tudnak lenni. Hétfőn azt hiszem 2 órán volt egy Internet Society, az nagyon érdekes óra volt, és rögtön a mesteres tanulmányaim első fél évben volt egy óra, ahol kvázi ugyanazokkal a kötelezőkkel vettük végig ugyanazt magyarul, tehát az nagyon hasznos volt nekem. Attól nagyon féltem, mert angolul azért nem beszélek ilyen folyékonyan és humorosan, mint ahogy a hallgatók hallhatják. Tehát féltem, hogy ha ezekről a témákról kell nekem angolul megnyilatkozni, akkor ott nem biztos, hogy tudományos szinten elő tudom úgy adni magam, ahogy magyarul tudnám. De végül könnyű volt a vizsga, és nagyon megértő volt velünk a professzor, és nagyon segítőkész volt. Tehát mindig el tudtuk érni, válaszolt a kérdésekre. Annyi, hogy Görögországban 3 órások, mert mint 3 óra hosszat tart egy óra, ami kegyetlen. Tehát én körülbelül 10 perc után kizommolok, de hogy egyébként is, tehát 1,5 óra után én már csak szenvedtem. És ez kedden se volt jobb, mikor kedden 2 órán volt, az egyik az English for Media and Journalism, valami hasonló, az egy nagyon jó óra volt, mert angol fordításokat csináltunk, cikkeket olvastunk, és a média különböző aspektusairól beszélgettünk angolul. Tehát ez egy nagyon könnyű, sokkal szubjektívebb óra volt, és nagyon jó volt megismerni, hogy például mennyiben tér el az én véleményem a francia, vagy a német, vagy a görög hallgatók véleményétől. Aztán volt egy NGO-kkal foglalkozó órám, ahol egy NGO-t kellett felépítenünk, honlapot csinálni hozzá, meg applikációt, meg minden. Az is érdekes volt, csak aznap 2 órán volt, és az azt jelenti, hogy 2-3 órát folyamatosan koncentrálni kell, és angolul beszélni, és az borzasztó fárasztó volt. Viszont az az óra ott volt az Akropolis lábánál, tehát legalább az egy jó volt benne. És aztán volt egy órám, ez a legviccesebb, ez egy görög óra volt, mert azt mondták nekünk az Erasmus koordinátorok, hogy ha tetszik egy óra, akkor felvehetjük, és ugye nem kell bejárnunk a görög órára, a görög nyelvi órára, hanem beszélünk a professzorral, ő ad nekünk szakirodalmat, és írunk belőle egy dolgozatot, és akkor majd azt osztályozzák. És én úgy gondoltam, hogy Erasmusos vagyok, én nyaralni jöttem, szóval akkor írok egy dolgozatot, aztán majd lesz valami. És annyira kedves volt ez a professzor, hogy a 100 fős előadást, ahol Kata és egy másik szerencsétlen francia Erasmusos ült egyedül, megtartotta angolul Kata és a szerencsétlen francia Erasmusos kedvéért. Szóval nem jött be, hogy majd én írok egy dolgozatot, hanem a 100 fős előadásra bejártam, és hallgattam angolul, és úgy kezdődött, hogy beültem az első órára, mondom, az első órán még tiszteletemet teszem, mert azért csak kinéz valahogy. Ott tervezgettem a kis nyaralásokat, hogy hogy lesz, és akkor a professzor elmondta angolul, hogy akkor szeretné köszönteni az órán Katát, mert látja, hogy itt van, az ő kedvéért angolul tartja ezt az előadást. Én meg így csúsztam le a széken, hogy hát innen nem távozom élve. Tehát ha ezek a görögök megtudják, hogy most miattam angolul kell hallgatniuk valami egyébként kötelező, tehát az nekik a BEFCOM, a helyi BEFCOM volt az az óra, és ezek a kedves görögök tapsoltak, hogy milyen bátor vagyok, hogy bejövök egy ilyen órára. Akkor utána oda jöttek hozzám, és kérdezgettek, hogy és te hányad éves vagy, és mit tanulsz, és Magyarország az unió része? Csodálatos volt, és akkor utána prezentációt kellett tartani, és egy görög csapattársaim voltak, és ők elsősök voltak, és én is emlékszem, hogy nagyon-nagyon féltem elsősként, de annyira, mint ők nem. És azért én 3. évesként már tartottam néhány prezentációt, nekik meg ez volt az első. És úgy izgultak, amilyet én még nem láttam. Az izzadás, a kéztördelés, a szívroham, az semmi ahhoz képest, amit azok a fiúk produkáltak, akikkel együtt voltam. Ráadásul ugye angolul kellett beszélniük, mert megnyertek engem csapattársnak, de nagyon kedvesek voltak, és akkor egyből utána mondták, hogy lesz egy házi buli, és akkor mi lenne, ha én is mennék, tehát hogy nagyon-nagyon kedvesek voltak, annak ellenére, hogy tanulhatták angolul szerencsétlenek ezt a kötelező előadást.
Inkább a helyi görög diákokkal, vagy a többi Erasmus hallgatóval kerültél kapcsolatba is, mentél programokra?
Vegyesen, mert volt néhány nagyon kedves görög hallgató, akik ugye szervezték ezeket. Velük is jóba lettem, meg a végére, tehát decemberre már kiforrott klikkek voltak, és az én baráti társaságomban benne volt 3 vagy 4 ilyen görög hallgató, akik nagyon kedvesek voltak, és akkor minden rendezvényre együtt mentünk, meg szerveztünk karácsonyi partit, meg volt egy kínai barátunk, akivel megünnepeltük a kínai új évet, Brandonnak hívták ezt a kínai fiút, mert a kínai nevét senki nem tudta kimondani, és ezért mondta, hogy akkor hívjuk Brandonnak. Ő ugye echte kínai volt, nem Wuhan, hanem egy másik, szintén nagyvárosból, mert ott csak nagyvárosok vannak, származott, és ő már január eleje óta bombázott minket a különböző vírusadatokkal. Mert ugye január elején volt az első, és akkor mondta, hogy hát ez valami, tehát náluk van a hírekben. És akkor, mikor megtartottuk azt a bulit, akkor mint a kínai új évnek a buliát, akkor már mutatta a telefonján, hogy a kínaiak elkészítették azt az applikációt, ami nekünk most ez a koronavírus.gov.hu, ahol tudja nézni, hogy mekkora a fertőzött szám. És amikor a január legvégén, mikor már így mindenki készült a hazautazáshoz, akkor próbáltam segíteni Brandonnak, hogy szerezzünk neki vízumot, vagy valami, mert ő nem akart hazamenni, mert mondta, hogy hát azért ott nagyon nagy baj van, és mondta, hogy nem adnak neki vízumot, úgyhogy nem tud maradni, tehát muszáj haza utaznia. És én már januárban benne voltam ebbe a vírus dologba, aztán hazajöttem februárban, akkor beszéltem indexes ismerőseimmel, mert az Erasmus előtt az indexbe dolgoztam, és akkor kérdeztem, hogy akkor amúgy mi újság van itthon, és ők mondták, hogy hát van ez a vírus, ez elég para, hogy most akkor mi lesz. Aztán 3 hét múlva megbezárták a kollégiumokat, és hazaküldtek, szóval én a görög álomból szépen hazacsöppentem egy ilyen magyar rémálomba.
Tartod a kapcsolatod azokkal, akikkel megismertél, még mindig beszélgettek?
Igen, a kínai fiú Brandon, ő egy amerikai egyetemre felvételizik, és ennek a felvételének a keretében indított egy podcast műsort. Minden héten összeülünk. Én csak azért, hogy széttrolkodjam a beszélgetést, a többiek értelmesen beszélgetnek, de hogy minden héten beszélgetünk. Különböző nemzetekről kérdez minket, meg a saját szokásainkról, és ezért így havonta leülünk, és megbeszéljük. Sebastian, akivel minden nap küldjük egymásnak a legviccesebb híreket, hogy olvastad? Ezt csinálta a kormányod. Ezt nem hiszem el. Meg ilyenek. Szóval így tartjuk a kapcsolatot. Hát meg tervbe volt az egyik barátnőmmel, Daniellával, megbeszéltük, hogy ő elrepül Bécsbe, és akkor Bécsbe találkozunk, aztán ugye én győri vagyok, és akkor elmegyünk Győrbe, ott körbevezetem a városba, Győrből elmegyünk Budapestre, és akkor Budapestet is körbenézzük, és Budapestről közösen elrepülünk hozzájuk, és akkor én is megnézem, hogy ő hol lakik. Tehát ezt terveztük tavaly májusra. Nem jött össze.
Nehéz volt átállni, hogy mindent angolul kellett intézned az egyetemen, mindenkivel angolul beszéltél? Nehéz volt?
Nekem kellett egy nap, körülbelül, aztán sokkal könnyebb volt. Amikor meglátogatott a családom, és megint magyarul beszéltem, akkor utána megint kellett egy nap, amikor keresgéltem a szavakat, de ez oda-vissza is igaz volt. Tehát amikor megjött a családom, akkor utána a magyar szavakat keresgéltem, ami nagyon kínos, és nem szeretem, amikor valaki így csinál, hogy jaj, hogy is van magyarul, mert ez az anyanyelvet, könyörgöm. De tényleg nagyon nehéz volt.
Hogy érzed, javult az angolod az Erasmus hatására?
Igen, mert egyrészt nagyon ráértem, tehát minden este Netflixeztem. Másrészt meg abban a szemeszterben, amikor én kint voltam, 3 magyar egyetemist volt Athénban, Erasmuson, és egyik se az én egyetememem. Tehát ahol én laktam, abba a házba, abba a lakásba, ott nem voltak magyarok, az egyetemen egyik órámon se volt magyar. Minden nap fölhívtam a barátaimat, vagy a szüleimet, hogy beszámoljak róla, hogy vagyok, de alapvetően csak magyarul mindent. Tehát, hogyha a konyhába találkoztam a lakótársammal, akkor angolul, és így nagyon könnyű volt átállni. És ugye rá voltam kényszerítve, és igen, csináltunk Google fordítózást, de alapvetően nagyon könnyű volt átállni.
Görögországban ugye máshogy kezdődik a szemeszter, mint itthon, emiatt októberben kezdtél, és februárban volt a kinti vizsgaidőszakod. Hogy oldottad meg, hogy februárban kint vizsgálsz, de közben az otthon elkezdődő tavaszi szemeszteredet is végezd?
Ugye más egyetemekről, más országokból is mentek ki Görögországba, és vannak olyan országok, ahol kicsit szigorúbban veszik ezeket a papírmunkát, meg egyebek, például Németország vagy Oroszország, és ezért minden oktató tisztában volt vele, hogy nekünk legkésőbb január végéig le kell tudni a vizsgákat. Tehát külön Erasmus vizsgát hirdettek meg nekünk, és mondták, hogy ha szeretnénk több felkészülési időt, és inkább februárba vizsgázni, akkor lehet, de akinek szüksége van a papírokra, az január közepén elmehetett vizsgázni.
Térjünk egy kicsit el az egyetemtől, ugye te egész télen kint voltál. Hazamentél az ünnepekre, vagy egy görög karácsonyt nyomtál le?
Egy görög karácsonyt nyomtam le. Úgy voltam vele, hogy 5 hónapot leszek kint, Satzper kb., és akkor most nem fogok hazajönni. A szüleim pedig felajánlották, hogy egy oda-vissza repülő jegyet adnak nekem a barátommal, és választhatunk, hogy Dávid jön ki, vagy én megyek haza. És mi úgy döntöttünk, hogy akkor kettesben karácsonyozunk Aténba. A főbérlő, Jannis, akit meséltem, hogy ijesztően kedves volt, karácsonykor is kitett magáért, tehát én maradtam otthon egyedül a lakásban, mert mindenki hazatért a saját országába, és én meg Dávid uraltuk a lakást, kaptunk karácsonyfát, hozott nekünk karácsonyi süteményt, és akkor ott töltöttük el a karácsony ünnepeket, illetve volt egy görög barátnőm, aki meghívott a saját családi görög vacsorájukhoz. Tehát kipróbálhattuk a tradicionális görög ételeket is. Szóval nekem nagyon-nagyon jó karácsonyom volt. Ugye nálunk sose az ajándékokról szól Dáviddal, itt meg végképp nem tudtunk ajándékozni, mert ugye a repülőgépen nem tudott volna nagy ajándékot hozni, szóval az egymással töltött idő volt az ajándék, ami tényleg nagyon jó volt, mert kiürült a város, és mindent újra átnézhettünk, ő kint tölthetett velem 2 hetet, tehát hogy együtt töltöttük a karácsonyt, és utána együtt töltöttük a szilvesztert is. Van egy hegy, a Lükavitosz, amiről rálátni az Akropoliszra, és oda másztunk föl a tűzijátékok idejére, és onnan belátni az egész várost, ami hatalmas, és vagy 10-15 helyen lőttek tűzijátékot, és mi mindet láttuk onnan a Lükavitoszra. Varázslatos volt, nagyon szép volt.
Ezt őszintén irigylem tőled, én ugye most koronavírus alatt voltam, és ekkor szilveszterkor nem volt semmi ilyesmi, magunknak megoldottuk a bulizást, de azért ezt én is átéltem volna.
Nem akarom fájdítani a szívedet, de volt utcabál, és ott koncerteztek. A parlament előtt volt egy hatalmas koncert, ami felhallatszódott a Lükavitoszra. Ez mese szép volt. Ráadásul, tehát hogy ez a szilveszter, tehát ne úgy képzeljétek el, mint itthon, hogy befagy a feneken. Tehát volt vagy 25 fok. Tehát így gyakorlatilag újatlan felsőbe felsétáltunk, és megnéztük a tűzijátékot. Nagyon-nagyon csodálatos volt.
Akkor nem bántad meg, hogy nem jöttél haza?
Nem. Mert mint ez rosszul hangzik, és nagyon szeretem a családomat, de nem bántam meg.
Az egész Erasmus alatt volt-e bármikor honvágyad, vagy bármikor elfogott az érzés, hogy amúgy neked haza kéne menned?
Bocsi, anya, de nem. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó volt. Tényleg olyan, mint egy ilyen nagyon hosszú nyaralás.
Milyen volt fél év után hazatérni?
Nagyon fáztam. Egész télen Görögországba, tornacipőbe és tavaszi kabátba mentem mindenhova. Egyszer vettem most a kabátot, mikor elmentünk síjelni, és ott hideg volt. De Görögországban nem. Tehát, hogy még januárban is bementünk egyszer a tengerbe, hogy megnézzük, de akkor új értelmet nyert a annyira hideg, hogy fáj fogalom. De végig tavaszi ruhákat, vagy ilyen átmeneti ruhákat hordtunk, mert nem volt hideg. És hazajöttem, és ezért Magyarországon sincs olyan farkasordító hideg most már telente, de én nagyon fáztam, tehát én végig fagyoskodtam a februárt. Illetve hirtelen már bevágott, hogy nekem amúgy még nincs kész a szakdolgozatom, meg lehet, hogy le kéne vizsgázni dolgokból, aztán hirtelen hazaküldtek minket, mert hogy mindenki meg fog halni a koronavírustól, tehát egy éles váltás volt.
Így visszagondolva bánod, hogy nem hosszabbítottad meg az Erasmusod?
Nem. Nekem taktikus volt, mert nagyon szívesen maradtam volna, de így befejeztem időben az egyetemet, tehát hogy megírtam a szakdolgozatomat, csodálva határos módon, leadtam időben, csodálva határos módon, utána megvédtem, és lediplomáztam. Tehát, hogy ez így volt kiszámítva. Hát akkor még nem tudtam, hogy a vírus bekavar, de így nekem egy csodálatos élmény volt. Nem tudom, hogy mit fognak mondani azok, akik a legelső hullám alatt voltak kint, de biztos nagyon félelmetes lehetett, hogy nem tudsz semmit. Mert most már azért nagyjából tisztában vagyunk vele, hogy néz ki, hogy van oltás, hogy mit fedez a biztosításod, illetve hogy hogyan tudsz ellene védekezni. Én emlékszem, hogy márciusban az volt a legijesztőbb, hogy semmit nem tudtunk, hogy akkor most hogy kapod el, most ére valamit a maszk, meg ilyenek. Most már szívesen kimennék, sőt tervezek még egy Erasmust mester alatt, lehet, hogy Görögországban, még nem tudom. Én nagyon örülök, hogy hazajöttem még, mielőtt beütött volna az egész baj.
Sok embertől azt hallottam, hogy akik most vannak kint az Erasmuson a koronavírus alatt, azok nem is igazán élik át, hogy mi is az az igazi Erasmus élmény. Te mit gondolsz erről?
Definiáld, hogy mi az, hogy Erasmus élmény. Én azért mentem Görögországba, hogy nyaraljak, ami nem szép dolog tőlem, meg lehetett volna nagyobb tudományos ambícióm, de én ezt a részét akartam kimaxolni. Na most, aki például Koppenhágába megy, vagy még északabbra, ők valószínűleg nem ilyen ambíciókkal mennek ki, és nekik mást jelent az Erasmus. Viszont, ahogy itthon is hatással van ránk, így kint is, amikor Erasmuson vagy. És például a kapcsolatépítés szerintem ellehetetleníti. Tehát, hogy hogyan barátkozol össze úgy valakivel, hogy utána egy közös nyaralást tervezzetek meg, vagy hogyha bármikor eszedbe jut, akkor fölhívhass. Tehát, hogy nekem szerintem egy életre szóló barátságok kötettek ott, és tartjuk a kapcsolatot. És nem tudom, hogy az online térbe tudnak-e ilyen barátságok kötetni.
Említetted, hogy mester alatt még szeretnél kimenni. Ez akkor fix, biztos, hogy pályázol újra.
Igen, ez jár nekem.
És nem zavar, hogy járvány van, vagy lehet, hogy járvány lesz?
Végig gondoltam ezt is taktikusan, és szeretnék csúszni a mesterrel, mert van plusz egy állami fél évem, amit szeretnék kihasználni, szóval a mestert is szívesen megcsinálnám 3 év alatt, és akkor tudok 2022-ig várni. Szóval végig gondoltam logikusan, és hogyha csúsztatok egy évet a mesterrel, akkor ki tudok menni 2022. szeptemberébe, amikor már nem maradt sok órám, félig kész van a szakdolgozatom, és talán majd tartott az oltási kampány, és ez tisztázzák végre, hogy akkor most milyen útlevél lesz, és milyen útlevél nem lesz, hogy akkor talán már közel lehet ahhoz az élményhez, ami nekem volt. Remélem.
Remélem összejön.
Mi a kedvenc emléked?
Én meg Dávid kim voltunk Minden Szentek napján, és mind a kettőnknek vannak halottjai, friss tragédiák. Elmentünk egy nagy templomba, és gyújtottunk egy gyertyát. Ami ugye a görögöknél, ugye az ortodox vallásnál máshogy néz ki, tehát egyrészt nagyon egzotikus volt, hogy ezt megcsináltuk, másrészt, meg az egy nagyon szép pillanat volt szerintem. De nagyon sok kedvenc emlékem van, és nagyon szeretek visszagondolni rá. Ugye Dávid, a barátom, 2-szer volt kint nálam az őszi szünetben, 1 hetet, vagy másfél hetet, meg téli szünetben 2 hetet. És azóta ugye elég sok rossz dolog történt velünk, és mindig, hogyha nagyon nagy a baj, akkor mindketten így megöleljük egymást, és azt mondjuk, hogy bárcsak Görögországban lennénk, és akkor minden olyan egyszerű és nyugodt lenne, mint amikor kim voltunk Athénba.
Köszi a figyelmeteket! Itt volt velünk Horváth Kata.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
Akivel a járványhelyzet előtti Erasmus élményekről beszélgettünk.
A megkoronázott Erasmus következő epizódjában 2 Erasmus hallgatóval fogunk beszélgetni, akik a koronavírus alatt utaztak ki.
Én Mező Dóri voltam, sziasztok!
Én pedig Radóci Mirtil, sziasztok!
A megkoronázott Erasmus című műsort hallottátok. Maradjatok pozitívak!
A műsort készítette Mező Lilla Dóra és Radóci Mirtil. Első Pesti Egyetemi Rádió 2021.